21. fejezet. Nyugodtan ülni, ez az első, amit a fiatal zsokénak meg kell tanulnia. Tarwin is megtanulta, és nem nagy örömére szolgált. Szülővárosa érdekében, szerelme érdekében, mindenek fölött azonban szerelmesének élete érdekében el kellett volna mennie. Topáz várta, a kapu előtt megnyergelve várta lova, de szerelmese nem akart jönni. Nyugodtan kellett ülnie. A sivatag forró szele a nyílt verandán ipoly kíméletlenül csapott arcába, mint szitáphágy gyűlölete. A kinézett az ablakon, nem látott más, mint messze a forró napfényben sütkérező várost, keringő kányákat az égen. Ha azonban beesteledett, és egy merész lovas esetleg el tudta volna írni a vasútállomást, titokzatos emberi alakok szálltak le a falakról, s lőtávolságnyira körülvették a menedékházat. A szélrózsa minden irányában helyezkedtek el, és közöttük megállás nélkül reggelig ide-oda vágtatott egy állig felfegyverkezett lovas. Tarwin egész éjszaka tisztán hallotta lovának patkó dobogását, nem volt valami bátorító hang. És mégis, ha nincs két, ismételgette szüntelenül magában, már rég lőtávolságon kívül került volna. Az órák lassan múltak, és amint magában ült a házban, és figyelt az árnyékot, amint nő és fogy, és újra nő, úgy rémlett neki, mintha épp ez lenne az a pillanat, amelyben Topáz végleg elveszti a játszmát. Kiszámította, hogy már 48 értékes órát vesztett el így módon, és az volt a benyomása, hogyha a körülményektől függ, és egész életét eltöltheti még ebben a semmi reménnyel sem kecsegtető helyzetben. Két ez alatt minden elképzelhető veszély martaléka lehet. Szitáphály egész bizonyosan azon a nézeten volt, hogy ő a gyenge fehér lány kedvéért rabolt el tőle anyakéket. Elégszer megmondta neki, hiszen bizonyos mértékig valóban két érdekében szerezte meg. De Tarwin keserűen állapította meg, hogy a keleti embereknek kevés érzékük van a valóság iránt, és azt ütik, akit legközelebb érnek. És két, hogy tudná őt meggyőzni? Hiszen már egyszer alaposan elmagyarázta neki, hogy mind a ketten állandó veszedelemben forognak, és akkor a lány kijelentette, hogy ami a maga személyét illeti, ő szembenéz a veszéllyel. Szerette benne ezt a bátorságot és ezt az önfeláldozást, de fogcsikorgatva be kellett vallania, hogy sok benne a makacság is. A szörnyű helyzetnek volt egy egyébként komikus eleme. Mit fog a király szólni, ha fölfedezi, hogy Szitáphály elvesztette az államüdvét? Hogy fogja a cigányasszony leleplezni ezt a veszteséget, és főkép, hogy fog megnyilvánulni a királyi dű? Tarwin tűnődve rázta fejét, hiszen számomra is elég rossz már a helyzet, mondta. Rosszabb már nem is lehetne, de az a gyanúm, hogy szegény, nyuggut számára még egészségtelenebb a dolog. Igen, akármilyen rosszul érzem is ma magam, annyi időm azért marad, hogy megsajnáljam derék barátomat. Mennyivel könnyebb volna most, ha annak idején a város kapuja előtt jobban céloz tevéje hátáról. Fölállt és kinézett a napsütötte országútra, azon gondolkodva, hogy a sok látszólag céltalanul csavargó alak között vajon melyik a királyi kastély kéme. A város felé vezető út mellett egy ember feküdt egy teve árnyékában, látszólag mély álomba merülve. Tarwin lelépett a verandáról, és megállapította, hogy az alvó ember azonnal a teve másik oldalára hempergett. Még néhány lépést tett előre. A teve hátán valami ezüstösen fénylő tárgyról berődtek vissza a napsugarak. Tarwin egyenesen a csillogás felé tartott revolverrel a kezében. Mikor odaért, az ember édes deden szunnyad, de kabátja ráncai közül egy vadonatúj, gondosan tisztán tartott puska csöve fény lett elő. Szitáphály alig, hanem behívta a milíciát, és saját fegyvertárából szerelte fel, mondta magában Tarwin az alvó ember mellett áldogálva, Jugut puskája is egészen új volt. De úgy látszik, ez az ember jobban ért a puskához. Hé! Lehajolt, és revolverének csövével meglökte az alvót. Sajnálom, hogy zavarnom kell, de kénytelen vagyok kölcsönkérni a puskáját. És közölje a hölgyel, hogy ne fáradjon tovább, nem éri meg a pénzt. A földön fekvő ember megértette Tarwin revolverének néma beszédét, ha nem is értette meg a kísérő szavakat. Ugorván átadta a puskát, és dühösen ostorozva tevéjét útnak indult. Vajon hány embert fogok még lefegyverezni ebből a hadseregből? kérdezte magában Tarwin, amint a zsákmánya a vállán visszatért a menedékházba. Hogy bajom? Nem. Nem fog merni kéthez nyúlni, Szitáphály tudja, hogy habozás nélkül a más világra expediálnám őt, egész kastélyával egyetemben, ha kétnek csak a hajaszála is meggörbül. Ha csak félig olyan okos, mint amilyennek tartja magát, elő velem fog leszámolni. De hiába volt minden igyekezet, hogy meggyőzze magát. Szitáphály már megmutatta, hogy a hála milyen fegyvereivel tud élni, és lehet, hogy eszközben már két is kitapasztalta. Tarwin tudta, hogy nem keresheti fel a lányt, ha nem akarja kitenni magát annak a veszélynek, hogy útközben nyomorékká lőjék. Mindazonáltal arra az elhatározásra jutott, hogy elmegy. Sietve megkereste Phoebe-t, amely még 3 perccel ezelőtt a menedékház mögött sütkérezett a napon legyek után kapkodva. De Phoebe most az oldalán feküdt keservesen nyögve, kötéllel a nyaka körül haldokolva. Tarwin hallotta, hogy az udvar túlsó sarkán szolgája buzgón tevékenykedik. Magához hívta, és az ember a ló tetemihez érkezve üvöltve a földre vetette magát. Ezt egy ellenség tette, ordította. Ó, te szép barna lovam, aki semmi bajt nem csináltál soha. Hol fogok én új szolgálatot találni, ha így döglik meg a kezeim között a gondjaimra bízott állat? Csak tudnám, biztosan mondta Tarwin, aki most már tényleg közel volt a kétségbeeséshez. Ha bizonyos lennék a dolgomban, ennek a fickónak már rég golyó lenne a fekete fejében. Hé, állj fel! Phoebe, öreg barátom! Megbocsájtom összes bűneidet. De rég gyerek voltál, áljon meg az Isten. Kék füstfelhőt akart el Phoebe-t egy pillanatra, a lófeje levágódott, mint a kalapács, és a következő pillanatban már kiszenvedett. A szolga zavartalanul folytatta üvöltését, míg Tarwin egy rúgással véget nem vetett gyengétsége kitörésének, s meg nem parancsolta neki, hogy takarodjék. Feltűnő volt, hogy milyen hirtelen hallgatott el. Amikor visszatért agyakkunyhójába, hogy összecsomagolja holmiát, már elégedett mosoly játszadozott ajkai körül, ágya alul valami ezüstfényű tárgyat kaparászott elő. Tarwin immár teljesen leszerelve, kutatva nézett éjszakra, délre, keletre, nyugatra segítség után, mint hogy Szitáphály tette azon az éjszakán a tó mellett. Egy vándorló cigány csapat jelent meg e pillanatban, a város falai előtt, sovány bölényeivel és ugató kutyáival, és mint egy csapat piszkos madár letelepedett az egyik kapu előtt. Ez a látvány errefelé nem volt szokatlan, ha csak annyiban nem, hogy a cigányoknak szigorúan meg volt tiltva, vagy a város falaitól számított, negyedmérföldi körzeten belül letelepedjenek. Úgy látszik, a lédi szegény rokonai morogta Tarwin szakállába. Igen, ügyesen elállták a városhoz vezető utat. Ha most elsétálnék a missziós házba, a kezeik közé kerülnék. Be kell vallanom, hogy jobb mulatságot is tudok, mint keleti királynőkkel üzleteket kötni. Nem nagyon tartják be a játékszabályokat. Ebben a pillanatban nagy porfelhő emelkedett fel a cigánytáborból. Kunvár maharadja kísérete nyitott magának, és ura fogatának utat a sötétbőrű társaság között. Tarwin még fel se ocsudott csodálkozásából, amikor a kocsi a megszokott dobogás és ostor csattogás között már a menedékház elé görtült. Az egyik katona, aki körülbelül 200 jarnyira maradt hátra, hangos, de tiszteletteljes kiáltozással jelentést tett a kocsiban ülőknek, akik vékony gyerek hangon vidáman felnevettek, amíg a kíséret dörgő nevetéssel fogadta a jelentést. A kocsi hátsó ülésén egy gyermek állt, akit Tarwin még nem ismert, és anyanyelvén valóságos szitok özön zúdított a jelentéstevő katonára. A kíséret újra nevetett. Tarwin Sahib csicseregte Kunvár maharadzsa hangja, gyere le hozzánk! Tarwin egy pillanatig arra gondolt, hogy ellensége egy újabb sakhúzásával áll szemben, de régis kipróbált fegyverbarátjának, Kunvár maharadzsának láttára megnyugodott, és a kocsihoz lépett. Herceg mondta, kezet szorítva a kisfiúval. Neked még nem szabadna kikocsikáznod. Ó, már egészen rendben vagyok, felelt a gyermek gyorsan, no harcának feltűnő sápadtsága láthatóan meghazudtolta. Kiadtam a parancsot, és eljöttünk. Miss Kate szokott nekem parancsolni, de elvitt engem a kastélyba, és ott én parancsolok. Ez Umr Singh testvérem, a kis herceg, de én leszek a király. A másik fiú fölemelte tekintetét, és Tarvin arcába szegezte. Szemeit és alacsony homlokát egészen az anyjától örökölte, s ajkai oly szorosan csukódtak össze kis gyöngyfogai fölött, mint az anyjája akkor éjjel, Dungar Talaui beszélgetésükkor. A kastély másik oldaláról való, mondta a maharadzsa angolul. A másik oldalról, ahová nekem nem szabad menni. De amikor a kastélyba kerültem, mégiscsak átmentem, Tarvin Sahib, és ő éppen egy kecskét ölt le, amikor odaértem. Ide néz a kezei, még mindig vörösek. A maradzs egy szavára, Umszín kinyitotta kis markát, és Tarvin elé tartotta. Fekete volt a rászáradt vértől. A kíséret összesúgott. A csapat parancsnoka megfordult nyergében, és Tarvin felé integetve fejével egy szót mormogott. Sitaphai. Tarvin megértette. Maga az égi gondviselés küldött neki segítséget. Egy pillanat alatt elkészült tervével. De hogy jöttetek ide, kisfickók? Kérdezte. Ó, a kapuban csak asszonyok vannak, és én rácsput vagyok, és férfi. Nem ért semmit angolul, tette hozzá a herceg társára mutatva. Amikor együtt játszottunk, beszéltem neki róla, Tarvin Sahib, és arról a napról, amikor kiemeltél engem a nyeregből, és ő is el akart jönni, hogy megnézzem mindent, és így titokban kiadtam a parancsot, és egy hátsó ajtón együtt kijöttünk. Így értünk ide. Szálám baba, mondta a leereszkedő hangon a mellette ülő gyereknek, aki méltóság teljesen homlokához emelte kezét, de kutató nyugodt tekintetét egy pillanatra se vette le Tarvin arcáról. Azután testvére fülébe suttogott valamit, ami ezt hangos nevetésre késztette. Azt mondja, fordította le Kumbhar Maharadzsa, hogy te nem vagy olyan nagy, mint amilyennek képzelt. Az anyja azt mondta neki, hogy Tarvin Sahib erősebb minden más férfinál, de ő azt találja, hogy az én katonáim között is van, aki nagyobb, mint te. Nos, és most mit kívántok tőlem? Kérdezte Tarvin. Mutasd meg neki a puskádat, és hogy lősz le rupiákat a levegőből, és hogy szelídíted meg a vadlovakat, és mindenfajta dolgot. Rendben, mondta Tarvin. De itt ezeket nem tudom megmutatni. Jöjjetek vele Mrs. Estezhez. Nem akarok oda menni. A kis majmom meghalt, de azt hiszem, hogy két sem örülne neki, ha eljönnék. Most mindig sír. Tegnap elvitt engem a kastélyba, s ma reggel nála voltam, de nem akart fogadni. Tarvin majd megcsókolta a gyereket ezért a hírért, amelyből megtudta, hogy két legalábbis életben van még. Hát nincs most a kórházban? Kérdezte Tarvin remegő hangon. Nincs többé kórház, nincs több asszony benne. Valamennyien elszaladtak. Hogyan? Kiáltotta Tarvin. Mondd csak még egyszer, kisfiam, mi történt, miért szaladtak el? De az ördögök miatt. Mit tudom én, asszonyi fecsegés. Most mutasd meg a testvéremnek, hogy tudsz lovagolni, Tarvin Sahib. Umszing újra sugdolózni kezdett, mialatt bal lábát a kocsi lépcsőjére helyezte. Azt mondja, hogy veled együtt akar lovagolni, előtted a nyerekben, úgy, hogy én belem szoktál, fordította le a herceg. Gurdit Singh, szállj le a lovadról! Az egyik katona leszállt a nyerekből, és várakozva megállt a lófeje mellett. Tarvin magában mosolyogva az önkéntelenül kínálkozó alkalmon, szó nélkül nyerekbe vetette magát, Umr Singhet kiemelte a kocsiból, és vigyázva maga elé ültette. Sitaphai meglehetősen nyugtalan lenne erre a látványra, dörmögte a szakállába, fél karjával átölelve az előtte ülő fiút. Az a gyanúm, hogy a juggutok békében fognak hagyni, amíg ez a fiatal ember ül mellettem. A kíséret utat nyitott Tarvinnak. Ebben a pillanatban egy vándorszerzetes, aki a közelből figyelte az egész jelenetet, a város felé fordult, és teljes erőből kiáltozni kezdett. Láthatatlan hangok adták tovább a kiáltást, amely csak hamar elérte a város falait, majd elhalt a messzeségben. Umszing elmosolyodott, amikor a ló ügetni kezdett, és megkérte Tarvint, hogy menjenek gyorsabban, de a maharadzsa tiltakozott. Kényelmes helyéről a kocsiban látni akarta az egész jelenetet. Amikor áthaladtak a cigánytáboron, a férfiak és asszonyok földre vetették magukat. Jai, Jungleda Basa, jai, kiáltották arcukat a homokba fúrva. A katonák arcai elsötétettek. Ez azt jelenti, kiáltotta Kumbhar Maharadzsa, hogy éljen a sivatag királya. Nincs apró pénzem, amit szétoszthatnék köztük. Van neked, Tarvin Sahib? Azon való örömében, hogy mégiscsak meg fogja látni Kétet, Tarvin minden vagyonát, talán még a Naulahkát is szétosztotta volna a cigányok között. Egy maroknyi réz és ezüst pénz dobott közéjük, mire újra felhangzott az éjjelzés, közötte vad röhögés, a cigányok gúnyolodva kiáltoztak. Kumbár Maradzsa arca elpirult a dűtől. Egy pillanatra kihajolt a kocsiból, figyelmesen hallgatva a kiáltozást, majd elsikította magát. Indurra mondom, ő neki szól. Tépjétek szét a sátraikat! Keze érintésére a katonák diadalordítással a táborba ugrottak, eloltották a tüzeket, szétszórták a hamut, kardlapokkal szétkergették az összféreket, és Lándzsahegyre tűzték a sátrak rossz barna vásznát. Tarvin elégedetten látta, hogy a cigányok szétszóródnak, tudta, hogy feltartóztatták volna, ha egyedül van. Umszing ajkába harapott. Azután Kumbár Maharadzsához fordulva elmosolyodott, és alattvalói hűsége jeleként kihúzta az övéből kardját. Igazad van, testvérem, mondta anyanyelvén, de a te helyedben kissé felemelte hangját. Nem dühíteném fel túlságosan a cigányokat. A cigány mindig visszajön. Úgy van, kiáltotta a jelentőség teljesen egy hang a gyorsan köréjük verődött tömeg közül. A cigány mindig visszajön, királyom. Igen, mint a kutyák, mondta a Maharadzsa fogait csikorgatva. A kutyákat kirúgja az ember. Induljunk. Óriási porfelhő hömpölygött Esztezék háza elé, Tarvin teljes biztonságban lovagolt annak közepén. Meghagyta a fiúknak, hogy játszanak, amíg ő vissza nem jön, berohant a házba. Három lépcsőfokot ugrott át egyszerre, s a társalgónak egy sötét sarkában ráakadt Kétre, aki valami varró munkával foglalatoskodott. A lány fölemelte arcát, és Tarvin látta, hogy sírt. Nick kiáltotta, de hangja elakadt. Tarvin habozva állt meg a küszöbön. A lány eldobta a varrást, és felé futott. Visszajöttél, te vagy az, életben vagy. Tarvin mosolygott, kitárta karjait. Gyere ide, és győződj meg róla. Ó, úgy féltem, gyere. Két-két kedve felé indult, Tarvin átölelte. A lány mellére hajtotta fejét. Így maradtak szótlanul egy darabig. Azután Két fölnézett rá. Nem így gondoltam, tiltakozott. Hagyjuk csak ennyiben, mondta sietve Tarvin. Meg akart engem mérgezni. És mert semmi hírt sem kaptam rólad, azt hittem, megölt téged. Iszonyatos dolgokra gondoltam. Szegény gyerek. És a kórháznak is vége. Nehéz időket éltél át, de most már másként lesz minden. El kell mennünk innen, amilyen gyorsan csak lehet. Pillanatnyilag ártalmatlanná tettem, zálogot tartok a kezeim között, de nem tarthatom meg sokáig. El kell mennünk. El kell mennünk, ismételte meg Két halkan. Miért talán egyedül akarsz utazni? A lány mosolygott és kibontakozott Tarvin karjaiból. Hiszen neked kell elmenned. És te? Én nem érdemlem meg, hogy velem törődjenek. Én mindent elhibáztam. Amihez hozzákezdtem, semmi sem sikerült. Teljesen le vagyok törvenik, teljesen. Rendben van, majd újra kezdünk mindent, és új rendszer szerint fogunk téged üzembe helyezni. Hiszen én is ezt akarom. Azt akarom, hogy semmi többé ne emlékeztessen arra, hogy valaha is láttad Rátorét. Tévedtem, Nick mondta. Miben? Mindenben, abban, hogy eljöttem, és szentül hittem, hogy el fogom tudni végezni a dolgomat. Nem lánynak való munka ez. Lehet, hogy el kell végezni, de nem nekem való. Feladtam, Nick. Vigyél haza. Tarvin fölötte illetlen diadalüvöltésbe tört, és újra karjaiba zárta a lányt, majd elmagyarázta neki, hogy azonnal meg kell házasodniuk, s ha valahogyan lehetséges, még az éjjel útra kelni, s Két, aki egyre jobban remegett Tarvin életéért, habozva beleegyezett. Beszélt ugyan bizonyos előkészületekről, de Tarvin csak hamar megértette vele, hogy ezeket az előkészületeket utólag is meg lehet tenni. Bombéban annyit lehet vásárolni, amennyit csak akar az ember. Kétet elragadta Tarvin szenvedélyes türelmetlensége, de hirtelen eszébe jutott valami. Mi lesz a folyódból, Nick? Azt nem hagyhatod annyiban. Mit bánom én, feleltett Tarvin nevetve. Csak nem gondolod, hogy abban a folyóban tényleg van arany? Csak nem akarod ezzel azt mondani, hogy elejétől kezdve tisztában voltál ezzel? Kérdezte a lány. Darwin gyorsan összeszedte magát, de nem elég gyorsan ahhoz, hogy a lány meg ne látta volna tekintetében a bűnbánó vallomást. Úgy látom, tudtad, mondta hidegen. Az amerikai gyorsan áttekintette a veszélyt, amely váratlanul szakadt a nyakába. Hirtelen frontváltozással, vidám mosolyjal felelt a lány szemrehányó tekintetére. Persze, hogy tudtam, az egész munka csak ürügy volt. Ürügy? Mit akartál vele leplezni? Téged? Hogy értsem ezt? Kérdezte a lány, olyan pillantást vetve Darwinra, amely annak homlokára csarta a verejtéket. A hindu kormány senkinek sem engedi meg, hogy határozott cél nélkül az országban maradjon. Nem mondhattam meg Nolan őrnagynak, hogy csak azért jöttem ide, mert neked udvarolok. Lehet, nem tudom. De elkerülhetted volna, minden esetre el kellett volna kerülnöd, hogy a maharadzsa pénzével vitt keresztül ezt a tervedet. Ezt minden becsületes ember elkerülte volna. Istenem, kiáltotta Darwin. Hogy volt szíved elhitetni a királlyal, hogy komoly munkáról van szó? Hogy tudtad igénybe venni azt a sok ezer embert, elpazarolni a pénzét? Ó, Nick! Darwin egy percig reménye vesztette mered kétre. De hát két, nem tudod, hogy a legkolosszálisabb tréfának vagy szemtanúja, amely az indiai császársággal a világ kezdete óta megesett? Ez jó felelet volt, de mégsem elég jó. Darwin ezt csak hamar belátta, amikor két rosszat sejtető hanghordozással megfelelt neki. Így csak még rosszabb, mondta. Humor iránt sosem volt sok érzéket, tudott két. Leült a lány mellé, megfogta a kezét. Hát nem érted, hogy mégiscsak mulatságos dolog, ha az ember elgondolja, hogy egy férfi a feje tetejére állít egy fél királyságot, csak azért, hogy egy csöpp kislány közelében maradhasson? Egy rendkívül kedves, drága kislány közelében, aki azonban az Amet völgyéhez viszonyítva mégiscsak mérhetetlenül csöpp. Nem mulatságos ez? Ez minden, amit mondani akarsz, kérdezte két. Darwin elsápadt. Ismerte ezt a határozott hangot, ismerte ezt a megvető tekintetet, amely soha nem maradt el, ha két valamilyen, véleménye szerint, erkölcsileg alacsony, aljas dologról mondott véleményt. Megérezte, hogy a lány ítéletet mondott magában fölötte, és végig futott hátán a hideg. A következő pillanatban, amely teljes csendben múlt el fölöttük, megállapította, hogy a krízis elérte tetőfokát. Összeszedte minden akarat erejét, kiegyenesedett, gyorsan látszólagos fölénnyel beszélni kezdett. Csak nem gondolod, hogy a maharadzsának nem fogom utolsó fillérig megtéríteni minden kiadását? Két meg volt rökönyödve, bármilyen jól ismerte is Darwint, még mindig nem szokta meg kígyó sima szédítő gyorsaságú változásait. Az a madárszerű ügyessége, amelyen látszóan egyenes irányba suhant előre, hogy hirtelen, váratlan körben visszatérjen eredeti kiindulási helyére olyan arca, mintha soha más útiránya nem is lett volna, mindig megtévesztette kétet. Igaz, ugye meg volt róla győződve, hogy Darwin törhetetlenül mindig csak a jót, az igazságot keresi, ha már egyszer tisztában van vele, hogy mi a jó és mi az igazság. Darwin erejében való rendíthetetlen hite pedig megakadályozta abban, hogy meglássa, hogy ő volt az, aki megmutatta neki ezúttal a helyes utat. Nem tudta és nem is tudta volna elképzelni, hogy Darwin igazságérzetének milyen kevés köze van bármilyen erkölcsi rendszerhez, és hogy morálisan mennyire mindig két felfogásához alkalmazkodik. Vannak asszonyok, akik ruhákat, kalapokat szeretnek, két erkölcsöt akart. S Darwin el volt határozva, hogy megszerzi neki, ha kalóznak kellene is elmennie e célból. Csak nem gondoltad komolyan, hogy nem fogom megfizetni az előadást, folytatta Darwin hősiesen. Bensejében azonban azt mondta egy hang. Utálja, gyűlöli az ilyet. Miért nem gondoltam erre? Majd hangosan folytatta. Megkaptam a mulatságomat, és most megkaptalak téged. Mind a kettőért olcsó minden ár, és ezért zúgolódás nélkül ki fogom fizetni a tartozásomat. Ezt tudnod kellett volna két. De mosolyára nem kapott viszont mosolyt. Letörülte homlokáról a verejtéket, s félénken nézett a lányra. Semmiféle fölénye a világnak nem biztosította őt ebben a pillanatban arról, hogy két mit fog felelni. De Kate nem beszélt semmit, és így neki kellett tovább beszélnie, dacára annak, hogy a félelem majd megfullasztotta. Ha ismersz, tudhatod, hogy nem akarhattam sohasem becsapni az öreg Raját. Egy ember, aki bányáiból havi 2000 dollár jövedelmet húz, nem megy el a sivatagba, hogy néhány ezer rúpjával becsapjon egy szegény hindu herceget, nem gondolod? A helyzetről való vadonatúj felfogását olyan meggyőzően adta elő, mintha elejétől kezdve ebben a meggyőződésben élt volna. A kétségbeesés adta neki az erőt. Micsoda bányáról beszélsz, kérdezte a lány hideg. A lassú ezüst érről természetesen, hiszen már hallottam róla. Igen, de nem tudtam, hogy ennyit jövedelmez, pedig így van. Meg akarsz róla győződni? Nem felelte két, nem, de hiszen akkor te gazdag ember vagyok, igaz? Amíg a bánya ki nem fogy. Minden esetre elég gazdag arra, hogy ne szennyezem be magamat apró tolvajlásokkal. Ez a játszma az életért folyt. Tisztán érezte vidámságának lélekülő tragikumát, de idegeinek túlságos feszültsége teljesen legyengítette. Soha nem látott és nem érzett még ilyen földön túli tisztasággal, mint örjöngő félelmének e perceiben. Megrázkódott, amikor kiejtette ezt a szót, tolvajlás. A szívverése elállt egy pillanatra. És a következő pillanatban tisztán látta, megdönthetetlen bizonyossággal tudta, hogy el van veszve. Ha két, ezért a kis ügyért is ennyire megvetette, mit szólna a másikhoz? Ő ártatlan diadalnak, győzelemnek látta, de hogy fogja két megítélni? Forgott vele a világ. Vagy két, vagy a naulahka. A kettő közül választania kellett. Két, vagy a naulahka. Ne csak a pénzedre gondolj, mondta egy pillanatban a lány. Te épp olyan tisztességes, becsületes lennél, ha nem lenne pénzed. Kezét Tarvin karjára fektette, mint egy néma bocsánat kérésképpen, amiért egy pillanatig is kételkedett tisztességében. Ismerlek, Nick. Tudom, hogy szívesen leplezed el tisztességes szándékaidat. Szívesen feketíted be saját magadat, de tudom, hogy alapvetően tisztességes ember vagy. Ó, Nick, tudtam, hogy igaz ember vagy. Ha még te se volnál az, egész világnak galádnak kellene lennie. Tarvin átölelt a lányt. Igazán azt hiszed, kislány? Kérdezte a lány arcába nézve. Akkor nincs más dolgunk, mint arra vigyázni, hogy a világ jó kerékvágásban haladjon. Miért sóhajtva lehajtotta a fejét, és megcsókolta a lányt. Nincs valami kis dobozot? Kérdezte hosszú szünet után. Dobozom? Kérdezte két csodálkozva. Az, tulajdonképpen a világ legszebb dobozának kellene lennie, de végeredményben egy gyümölcsös ládikó is meg fog felelni. Elvégre az ember nem küld minden nap királynéknak ajándékot. Két hosszúkás keskeny fadobozkát nyújtott át Tarvinnak, amilyenben a nagyszemű zöld kabulszőlőt szokták elcsomagolni. A ládikó vattával volt kibélelve. Nemrég vettem. Elég nagy? Tarvin nem felelt, hátat fordított a lánynak. Koppanás hallatszott, mintha az ember egy marok kavicsot dobna be egy ládába. Tarvin mélyen felsóhajtott. Topáz sorsa feküdt most ebben a dobozban. Ebben a pillanatban Kumbár Maharadzsa hangja csendült fel a szomszéd szobában. Tarvin Sahib, két! Megettük az egész gyümölcsöt, és most valami mást szeretnénk csinálni. Egy pillanatra várj, egy kicsit fiatalember, felette Tarvin. Hátat fordított kétnek, kezével immár utoljára gyengéden megsimogatta a vattába ágyazott csillogó köveket, mindegyiktől külön búcsút véve. Úgy rémlett neki, mintha a nagy zöld smaragd szemrehányúan billogna felé. Szemei előtt elsötétedett a világ, a gyémánt elvakította. Gyorsan bezárta a dobozt, és határozott mozdulattal átadta kétnek. A lánya kezében tartotta, mielőtt ő szótlanul összekötözte. Aztán reket hangon megkérte a lányt, hogy a dobozt adja át személyesen üdvözleteivel együtt Szitáphájnak. Nem, ne félj! Mondta, amikor két ilyetten nézett rá, nem fog téged bántani. Most már nem mer. A gyermeke velünk marad, és természetesen én is elkísérlek, ameddig csak lehet. Hál' Istennek ez lesz az utolsó utad ebben az átkozott országban, vagy legalábbis az utolsó előtti út. Túlságos gőzerővel dolgoznak ebben az országban, nekem elég volt belőle. Siess, ha szeretsz. Kate gyorsan felültözködött, mielőtt Tarvin azzal mulattatta a két herceget, hogy megmutatta nekik revolverét, és megígérte nekik, hogy máskor alkalmasabb időben annyi rupját fog lelőni a levegőből, amennyit csak akarnak. Az ajtó előtt lebzselő kíséretben hirtelen egy száguldó lovon érkező küldönc nyitott magának utat. Levél Tarvin Sahib számára kiáltotta már messziről. Tarvin kilépett a verandára, egy összegyűrt levél papírt vett ki a katona kinyújtott kezéből, és a következő esetlen írással nagy gonddal lepingált üzenetet olvasta. Kedves Mr. Tarvin, adja vissza a fiút, és tartsa meg a másik dolgot. Szívélyes üdvözlettel, barátnője. Tarvin elmosolyodott, majd mellén zsebébe csúsztatta a levelet. Elmehetsz, mondta a küldöncnek, magában azonban a következőt gondolta. Figyelmes asszony vagy, Szitápály, attól félek kissé túlságosan is figyelmes. Szükségünk van még egy fél óráig a fiadra. Kész vagy, Kate? A hercegek hangos jajgatásba kezdtek, amikor megtudták, hogy Tarvin a kastélyba lovagol, és hogyha vele akarnak maradni, mindkettőjüknek el kell őt kísérniük. Akkor menjünk el a durbár terembe, mondta Kumbár maharadzsa. Megindítjuk az összes zenélő órákat egyszerre. De én látni akarom, hogy ez az ember hogy lő, jelentette ki Umr Singh. Látni akarom, hogy lő valamit agyon. Nem akarok visszamenni a kastélyba. Velem fogsz lovagolni, mondta Tarvin, miután lefordították neki a herceg kívánságát. Galoppozni fogunk. Mond, herceg, fordult Kumbár maharadzsához. Milyen gyorsan tud hajtani a kocsisod? Nagyon-nagyon gyorsan, ha Miss Kate nem fél. Kate felszállt a kocsira, és a menet elindult a kastély felé. Tarvin Umr Singh-el a nyergében a menet élén lovagolt. A kisfiú paskolva veregette a nyerget. Szitápháj lakosztályába kell mennünk, kedvesem, kiáltotta Tarvin Kate felé fordulva. Ugye nem fogsz félni, ha veled vagyok? Bízom benned, Nick, felelte egyszerűen a lány, és kiszállt a kocsiból. Akkor menj most az asszonyok lakosztályába. Add át ezt a dobozt személyesen Szitápháynak, és mondd meg neki, hogy én küldöm. Meg fogod látni, hogy ismeri a nevem. A lópatkó dobogása hangosan berődött vissza a boltozatos kapuról. Két a ló mellett lépkedett, Tarvin mindenki számára láthatóan ölében tartotta a kis Umr Singh-et. Az udvar üres volt, amikor a középső kút mellett kiléptek a napfénybe, az ablaktáblák mögött felhangzik a szokott susogás, mint amikor szél hullámzik végig a nádon. Egy pillanatra állj meg, kedvesen, mondta Tarvin, ha elbírod ezt a napsütést. Egy ajtó nyílt ki, és egy eunuch lépett ki rajta, szótlanul intve Kate-nek. A lány szót fogadott, és a következő pillanatban eltűnt a csukott ajtó mögött. Tarvinnak összeszorult a torka, és önkéntelenül oly szorosan ölelte magához Umr Singh-et, hogy a gyerek fájdalmasan fölkiáltott. Az ablaktáblák mögött a suttogás egyre erősbödött, és Tarvinnak úgy rémlett, mintha sóhajtozni hallana. Azután hanggyöngyöző nevetés hallatszott, és Tarvin összeráncolt homloka kisimult. Umr Singh türelmetlenül dobálózott a nyerekben. Várj még, fiatalember, még várnod kell, amíg... Ó, hála Istennek! Két újra megjelent az ajtóban, apró termete szinte világított a sötét keretben. Mögötte jött az eunuch, ilyet arccal oldalóva Tarvin felé. Tarvin leereszkedő mosolygott, és a szolgakarjaiba dobta a csodálkozó kis herceget. Umr Singh rúgkapálózhatott, amennyit csak akart, eunuch elcipelte. Dühös sivalkodása csak hamar kihallatszott az udvarba, röviddel utána félreérthetetlen jajongás. Tarvin elmosolyodott. Úgy látszik, már Rajputánában is verik a fiatal hercegeket, haladunk a korral. Mit mondott neked Szitápháj Kate? Azt mondta, tudja, hogy nem félelemből történt. Mondd meg Tarvin Sahibnak, tudom, hogy ő nem fél, üzente. Hol van Umr Singh? Kérdezte Kumbár maharadzsa a kocsiból. Az anyjánál van. Sajnálom, kis barátom, de most nincs időm téged mulattatni. 40 000 elintézendő dolgomban, és semmi ráérő időm. Hol van az apád? Nem tudom. Nagy bajok és sírások voltak a kastélyban, hisz az asszonyok mindig sírnak, és ez nagyon felbőszíti az apámat. Mrs. Esterznél akarok maradni, és kéttel játszani. Igen, maradjon velem, mondta Kate gyorsan. Nick, azt hiszed, hogy én elhagyhatom most a gyermeket? Ez a kérdés is elintézendőim közé tartozik, felelte Tarwin. De előbb meg kell találnom a maharadzsát, hogyha egész rátorét tűvé kellene is értetennem. Mi történt, kis barátom? Az egyik katona hercegnek a fülébe súgott valamit. Ez az ember azt mondja, felelte Kumbár maharadzsa, hogy az apám itt van, hogy már 2 napja van itt. Én is szerettem volna őt látni. Rendben van, menj haza, Kate, én itt meg fogom várni. Újra belovagolt az udvarba, és megállt a kút mellett. Az ablak táblák mögött fölhangzott a suttogás, és az egyik őr megkérdezte Tarwint, hogy mit kíván. Beszélnem kell a maharadzsával. Várj, felelte az ember. Tarwin 5 percig várt, fölhasználva ezt az időt, hogy elrendezze a gondolatait. Végre megjelent a maharadzsa, frissen olajozott bajszának minden szálából, csak úgy csöpögött a szeretetre méltóság. Rejtélyes okokból Sitapai 2 nap óta megfosztotta a király megjelenésének magasságos fényétől, és szobáiba zárkózva dühöngött. Most elmúlt a vihar, és a cigányasszony újra magához engedte a maharadzsát, akinek a szíve boldogsággal telt meg. Bölcsen, mint ahogy sok asszony urához és parancsolójához illik, elállt minden beható kérdezősködéstől a hirtelen változást illetőleg. Ó, Tarwin Sahib, mondta, rég nem láttam magát. Mi újság a folyónál? Van ott valami látnivaló? Maharadzsa Sahib, épp erről akarok beszélni. Nincs ott semmi látnivaló, de azt hiszem nem is fogunk aranyat találni. Kár, mondta könnyedén a király. De azért van mit látni, ha ki akarna velem fáradni a munkahelyre. Most, hogy biztos vagyok a dolgomban, nem akarnám tovább pocsékolni a pénzét. De nem látom be, hogy miért takarékoskodjunk a lőporral, ami odakint fekszik. Van ott vagy 500 font. Nem értem, mondta Maharadzsa, akinek egész más dolgok jártak a fejében. Nem akar látni egy olyan robbanást, amilyet még életében nem látott? Akarja látni, hogy hogyan rendül meg a föld, és hogy repülnek a sziklák? A Maharadzsa arca fölragyogott. Nem lehetne a kastélyból látni, kérdezte, a kastély tetejéről? Ó, igen, de azért legjobban a folyópartról lehet látni. 5 órakor visszaeresztem a folyót a régi medrébe, most 3 óra. Nem akar kijönni, Maharadzsa Sahib? Ott leszek, hiszen ez első rendű tamása lesz. 500 font lőpor, a föld ketté fog repedni. Elhiszem azt, és utána Maharadzsa Sahib megházasodom, aztán pedig elutazom. El akar jönni a lakodalmamra? A Maharadzsa kezével beárnyékolt a szemét, és fürkésző tekintetet vetett Tarwinra. Istenemre, mondom, Tarwin Sahib, magára nem mondhatni, hogy lassú ember, szóval el akarja venni a doktor kisasszonyt, és azután elmegy. Eljövök a lakodalomra, Pertap Singh is el fog jönni. Tarwin Nicholas életének következő 2 órája soha nem fog méltó krónikásra találni. Dühöngött benne a tetterő, amely képessé tette volna rá, hogy hegyeket süllyesszen el, és sarkaiból kiszaggassa a föld pólusait. Alatt a tüzes ló ficánkolt, szívében pedig a tudat, hogy elvesztette a naulakkát, és megnyerte Kétet. Mint egy meteor úgy zuhant a folyóparton dolgozó kulik közé, akik azonnal tisztában voltak vele, hogy nagy dolgok készülődnek. Az előmunkások üvöltve adták ki parancsaikat, megértették, hogy a nap jelszava rombolás az egyetlen dolog, amit a keleti ember megért. Üvöltve, rikácsolva cipelték ki a folyópartra a lőport, a bivajfogatokat letolták a gátról, a darukat leeresztették, és lebontották a kulik, nád és fűkunyhóit. Azután az egyre nagyobb sietségre nógatott Tarwinnal a hátuk mögött, a félig kész gát előtt földbe ásták a lőporral teli hordókat, köréjük csavarták a gyújtózsinórokat, az egészre friss homok réteget lapátoltak. Kis elsértett munka volt, de végeredményben az egész lőpor egy helyben volt, és nem lett volna Tarwin hibája, ha a robbanás nem elégíti ki a maharadzsa várakozásait. Röviddel 5 óra előtt a király egész kísérletével együtt megjelent. Tarwin meggyújtott egy sokszorosan meghosszabbított gyújtózsinort, felszólította a kulikat, hogy rohanjanak el, amilyen gyorsan csak tudnak. A láng lassan belefúródott a gát szívébe, azután irtózatos robajjal szétnyíltak a falak, Fehér lángoszlop emelkedett ki belőlük, és a magasra fölrepült föltömegek elsötétítették az égboltozatot. A rom összeesett, és egy pillanattal később az Amet vize átzúdult a széles nyíláson, sziszegő örvények keletkeztek, majd a folyó lustán elfoglalta régi medrét. Most pedig, Maharadja Sahib, mennyivel tartozom önnek? Kérdezte Tárvi, miután elégedetten megállapított, hogy valamennyi kulia épségben maradt. Nagyon szép volt, mondta Maharadja. Soha ilyet még nem láttam, kár, hogy nem lehet megismételni. Mennyivel tartozom? Ismételte meg a kérdést Tárvi. Ezért, hiszen ezek az én embereim voltak. Egy kis kukoricát ettek, legtöbbjük a börtönökből jött ki. A lőpor a kincstáré, ne beszéljünk fizetésről, nem vagyok én kereskedő, hogy kiszámítsam, hogy mibe került. Nagyon szép tamása volt. Istenem, most már végleg eltűnt a gát. De azért mégis tisztázni szeretném a dolgot. Tarvin Sahib, ha itt maradna még egy évig, vagy kettőig, akkor esetleg megkaphatná a számlát, és akkor kifizetné. A hivatalnokaim zsebre dugnák a pénzt, és én egy fillérrel se lennék gazdagabb. Az én embereim voltak, a kukorica olcsó volt, és látták a tamását. Hagyjuk ennyiben, nem szeretek fizetésről beszélni, menjünk vissza a városba. Istenemre mondom, Tarvin Sahib maga nem lassú ember. Most nem lesz senki, akivel pahiszit játszhatnék, és aki megnevettethetne, és Kunvár Maharadja is szomorú lesz. De a férfinak meg kell házasodni. Igen, meg kell házasodni. De miért megy el innét Tarvin Sahib? A kormány hívja vissza? Igen, az amerikai kormány. Szükség van ott rám. Azt kívánják, hogy segítsek kormányozni. Pedig nem jött semmiféle sürgöny a maga címére, jegyezte meg a király egyszerűen, de maga nagyon gyors ember. Tarvin nevetett, majd megfordította a lovát, és elindult a város felé, magára hagyva az érdeklődő, de nehezen mozgó királyt. Ez már megtanulta, hogy Tarvint úgy nézze, mint egy szabályozhatatlan elemi erőt. Amikor az amerikai missziós ház elé érkezett, ösztönszerűen megállította a lovát, és egy pillanatra elnézett a város és a vidék fölött. Idegennek tűnt fel neki a pillanatban a megszokott kép, és ez az érzés oly erővel tódult fel lelkében, mint mindig, ha nagy változások előtt áll az ember, hogy végigfutott rajta a hideg. Rossz álom volt, nagyon rossz álom, mormogta, és a legrosszabb benne, hogy topázban a felét se fogják elhinni annak, amit átéltem. Tekintetét végigjáratta a napégette tájakon, amely számtalan emléket ébresztett fel benne. Tarvin barátom, mondta magában, egy királysággal játszadoztál, és körülbelül úgy jártál vele, mint amikor a majom a körfűrésszel akar bánni. Rossz úton jártál, amikor azt hitted, hogy ez az állam egy üres lyuk a földben. Ez az egyetlen dolog, amit itt megtanultál ez alatt a 6 hónap alatt. Nem voltál elég ügyes, hogy markodban tartsd, amit megszereztél. Topáz, szegény öreg topázom. Tekintete még egyszer végig szaladt az égő vörös horizonton, majd jókedvűen fölnevetett. Az a kisváros 10 000 mérföldnyire innét, a nagy fejedelem árnyékában, aki még csak nem is álmodott róla, hogy milyen hatalmas gépezetet indítottak meg az érdekében, keservesen megneheztelt volna ezért a nevetésért. De Tarvin, aki még egészen az események hatás alatt állt, amelyek leggyökerig megrendítették Rátorét, szinte leereszkedőleg gondolt most vissza egykori büszkeségére. Combjára ütött, és a sürgőnyhivatalhoz lovagolt. Hogy az Isten csodájába rendezzem most el a dolgomat azzal a Matrival? Ha a Nau lakkának csak egy üveg utánzatát mutatnám, is neki összeszaladna szájában a nyál. A lóbuzgó nyügetett, és Tarvin egy lemondó kézlegyintése intézte magában a problémát. Ha én ki tudom heverni, kiheveri ő is. De jobb lesz, ha előkészítem rá. A galambszürke sejembe öltözött sürgőnyhivatalnokok rá Szitárún főpostamestere élete végéig vissza fog emlékezni arra a pillanatra, amikor az az angol, aki nem volt angol, és ennél fogva kétszeresen érthetetlen az ő számára, utoljára mászott fel hozzá a szűk csiga lépcsőn, belevetette magát a repet karos székbe, és tökéletes csendet követelt. Jó egy negyed órai erőltetett gondolkodás után, amely idő alatt a tűnődő férfiú majd kiszaggatta bajuszát, és szenvedélyes sóhajaival szinte kidöntötte a házfalakat, felugrott a székről, félretolta a hivatalnokot, felhívta a legközelebbi állomást, és előkelő büszke kéztartással saját maga kopogta le sürgönyét. Az utolsó új nyomásnál hosszan szinte szeretett, teljesen nyugtatta ujját a gépen, lehajtva fejét, mintha feleletet várna, majd széles és szelíd mosolyjal a hivatalnok felé fordult. Finish, bábu, ezt jól jegyezze meg, mondta, s hangosan fütyörészve kivonult diadal a színhelyéről. Bibajfogat ingadozva, recsegve mozgott előre a közeledő éjszaka bíbor fénye alatt a Rávuti országúton. Az Aravullis hegylánca, mint egy színes felhő csüngött le a türkiszkék égről. Mögötte dühös vörösen emelkedett égnek rátoré sziklája a sivatag közepén, melynek egyhangú sárga színét legelésző tevék árnyékai tarkították. A vadkacsák fészkeik fölött röbdöstek, szürke majom családok guggoltak az országút szélén, a párok átölelve tartották egymás nyakát. Egy búzóttal benőtt szikla mögül fölkelt az esti csillag. Tisztán fény lett egy félig kiszáradt vízvedence tükrében, amelyet rozsdasárga márvány és ezüstösen csillogó fű övezett. A csillag és a föld között óriási rókafejű denevérek röbdöstek. Az éjjeli fecske vadászatra indult, a bölények kimásztak, az iszabból nyugovóra tértek. Itt-ott egy-egy barlangból ének szó hallatszott, a domboldalakon békés otthoni fények csillogtak. Egyelőre még teljesen ki volt merülve a kastélyasszonyainak szenvedélyes, véget nem érő búcsújától és szélvész gyorsaságú lakodalmának izgalmaitól. Nick, aki nem törődött bele a vőlegint megillető szerény némaság szerepébe, túláradó élet erejével és vidámságával magával ragadta az egész társaságot, de kétnek is egyidejűleg eszébe jutott az a lázasan éhes honvágy is, amelyet még egy órával ezelőtt látott csillogni Mrs. Estes nedves szemeiben. Nem tudott megszabadulni ettől az emléktől. Legszívesebben vette volna, ha kiderül, hogy ez a gonosz kalandok közé való kirándulása csak álom, ha... Nick, mondta halkan. Mi baj, kis feleségem? Ó, semmi, gondolkodtam. Nick, mit tettél Kumbár Maharadzsával? Gondoskodtam róla, ne félsd. Elmondtam egy-két történetet öreg Nolan barátunknak, s ő a beszélgetés után jónak látta vendégül hívni házába a fiatalembert, addig is, míg el nem utazik Ajmírba. Rendben van így. Szegény anyja, ha legalább módonban lett volna. De nem volt módodban, kisfiam. Halló! Ide néz két, így tűnik el, Rathoré. Hatalmas, széles, bársonyos, fekete domb hátnyomult most a kastély függőkertjeinek színes lámpasorai elé. Tarvin leugrott a kocsiról, és ahogy keleten szokás, tisztelet teljesen földig hajolva, búcsút vett Rathorétól. A hegy mögött egymás után tűntek el a fények, mint ahogy a naulahka kövei hullottak be a gyümölcsdoboz sötét mélyébe. Még végül már csak az egyik őrtarany ablakából világított ki egy vörös fákja. Sötétvörös és távolba vesző, mint a nyakék fekete gyémántja. De már ez a fény is kialudt, és az éjszaka szelíd sötétsége eltakarta a férfit és az asszonyt. Ha jól meggondoljuk a dolgot, mondta Tarvin, a csillagos ég felé fordítva fejét. Kissé dicstelen ez a kivonulás! Vége.